Köszönöm szépen. Nem hálás dolog a délutáni második szekció utolsó előadójának lenni, mert ugye várható, ugye ilyenkor mindig elcsúszik már egy kicsit a program, most is ez történt, de igyekszem behozni. Teljesen más dologról fogok beszélni, mint amiről eddig itt ebben a szekcióban szó volt, de valahogy úgy, akik beosztották az adásokat, ezeket egymást mellítették. És igazából nem is annyira műszaki dolgokról fogok beszélni, inkább egy kis mese vagy történet arról, hogy hogyan is néz ki most a szuperszámítás technikának a helyzete részben itt nálunk, az NLF intézetnél, illetve nemzetközileg egy kicsit európai kitekintésben. Erről időről szoktam beszélni korábbi netvősopokon is, úgyhogy akit az érdekel, vagy követi, annak mondok majd esetleg néhány újdonságot. Hát az NIF szuperszámításnak a infrastruktúra az nagyon, hogy úgy mondjam, megszaporodott az elmúlt időszakban, mert az elmúlt éveknek a fejlesztései nyomán a korábban volt 4 szuperszámítógépből, már 8 lett, 8 különböző szuperszámítógép, amit jelenleg üzemeltetni kell, ez természetesen sok feladatot és nehézséget is jelent. De összességében az a teljesítmény, amit így elértünk, az most már megközelíti a fél petaflopsot, ami egy igen szép értéknek minősítető, hogy ezzel pontosan hogy állunk és ez mit jelent, arra majd mindjárt visszatérek. Tehát itt egy összetett infrastruktúra van, amely kellő változatossággal bír ahhoz, hogy a legkülönbözőbb féle paradigmákat, különböző algoritmusokat lehessen ezeken a gépeken futtatni. Ahogy mondtam, 8 rendszer van, földrajzilag és elosztott módon vannak elhelyezve, installálva, ez egy kicsit szétaprózott infrastruktúrát jelent, ami nem biztos, hogy előnyire válik már ilyen mértékben van szétaprózottság a teljes szolgáltatásnak. Illetve az is egy fontos ismérv, hogy a számítási kapacitásnak a nagyobb hányadát pillanatnyilag GPU-k vagy legalábbis koprocesszorok adják. Tehát kisebbségben van a számítási teljesítmény összegét tekintve a CPU-k, hagyományos CPU-k által biztosított számítás teljesítmény, és ezt alapvetően figyelembe kell venni akkor, amikor itt tervezünk, vagy a feladatokat elosztjuk, vagy egyáltalán az alkalmazásokat gyűjtjük ezekre a szuperszámítógépekre. A weboldalról a szolgáltatás megújult weboldaláról egy ábra, amely mutatja, hogy hogy néz ki ez a dolog. Na most mondtam, hogy visszatérnék még arra, hogy mit is jelent az a kapacitás, ami nálunk van. Teljesen önkényesen kiválasztottam néhány országot, akikkel összehasonlítom ezen az ábrán azt, hogy hol állunk ma Magyarországon azzal a kutatási célú HPC teljesítménnyel, amely az országban található. És alapvetően olyan országokkal hasonlítottam össze, amelyekkel általában Magyarországot hasonlítani szokták Európában, például azért, mert hasonló a mérete, vagy a lakosság száma, vagy a GDP-je, vagy egyébként meg azért, mert szokás. Talán Lengyelország a kivétel, de Lengyelországgal is szokták hasonlítani, hiszen a kelet-európai országok, Csehország, Lengyelország, Magyarország, ugye sokszor egy grupba említik ezeket. Itt egy ilyen középmezőnyben vagyunk, azért az látszik, hogy a környező országok közül nem csak Ausztriában, de például Cseh köztársaságban is lényegesen nagyobb kapacitás van. Ennél talán érdekesebb az az ábra, ami azt mutatja, hogy ha a lakosság számot is figyelembe vesszük, a HPC testmény, ami egy főre jut ezekben az országokban, az hogyan néz ki, és itt nem állunk annyira jól, igazából a sor vége felé van inkább Magyarország, tehát akkor, amikor azt gondoljuk, hogy nagy beruházásokat valósítottunk meg, és most igazán helyén vannak a dolgok, akkor azért elbizakodottságra nem szabad semmiféleképpen, hogy ez okot adjon, mert van még hova fejlődni, van még mit csinálni, és például a kelet-európai országok közül ilyen szempontból Horvátország is megelőzi Magyarországot, az előbb említett cseh országgal, vagy Lengyelországról nem is beszélve. Viszont vannak például Nyugat-Európában, most például Írország. Írország az érdekes dolog, ott a kutatási vagy akadémiai célú HPC infrastruktúra az viszonylag nincs olyan nagyon-nagyon erős pozícióban. Viszont érdekes, hogyha valaki megnézi, hogy ott viszont az iparban nagyon sok szuperszámításkönyv erőforrás használnak, az ezen a grafikonon nincs rajta. Tehát ott egyébként azért jelentős ennek a használata. Na most miért fontos ez? Azért, mert a szuperszállítás technika az egy nagyon jelentős dolog, és ha elfogadjuk azt, hogy a HPC a tudásalapú gazdaságnak az egyik legfontosabb munkaeszköze, és ilyen értelemben az innovációnak és a tudományos fejlődésnek kulcsa, már pedig ez egy olyan axióma, amit egyre inkább és egyre szélesebb körben a világon elfogadnak, elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy az Európai Unióban a legmagasabb szinten ezek a kijelentések megfogalmazottak, és ennek következménye az, hogy milyen döntéseket is hozott az EU bizonyos finanszírozási kérdésekben, de például az Egyesült Államokban, vagy máshol, Amerikában a közel múltban, vagy a tavalyi évben szerepelt a hírekben az, hogy az elnök, az amerikai elnök Obama fogadott el egy olyan stratégiát, ami kifejezetten azt célozza, hogy az Egyesült Államok, amely amúgy is egyébként a élen jár a HPC infrastruktúrának a fejlesztésében használta a világon, az hogyan tudja ezt a vezető pozícióját megőrizni nyilván Ázsia ott lóhol a nyomában, és hogyan tudja ezt még inkább kihasználni, és még erősebbé tenni magát ebben. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a... Oké, és hát nem véletlen, hiszen a világ nagy tudományos projektjei, vagy éppen a nagyon innovatív gazdasági, technikai, ipari folyamatok, azok mind egyre intenzívebben, egyre inkább a HPC-re épülnek. Most visszatérve Európára, Európa azt a választ próbálta adni néhány évvel ezelőtt erre a kihívásra, hogy létrehozta az Európai Unió a PRACE együttműködést, alapvetően az európai országok számára kínál egy olyan lehetőséget, hogy ehhez a programhoz kapcsolódva az Európai Unió által is támogatva anyagi és más erőforrásokkal egy olyan együttműködés jöjjön létre, amelynek a keretében olyan erőforrásokhoz juthatnak hozzá a tagországok, amelyeknek a létrehozására önmaguk egyedül nem lennének képesek. A PRACE együttműködésre jellemző az, hogy egy ilyen hierarchikus módon szervezi az infrastruktúra komponenseket, a hierarchiának a csúcsán vannak a legnagyobb erőforrások, ezeket ilyen tírzérónak nevezik, 6 darab van, pillanatnyilag belőle nem sokára lesz egy újabb, 7. tier zero erőforrás is Európában, ez már tulajdonképpen meg is valósult, csak még adminisztratíve nem sorolják oda, majd beszélek erről is. Ez alatt vannak a tier 1-es kapacitások, és mindezeknek a létrehozásához és az üzemeltetéséhez nagyon jelentős nemzeti erőforrások is társulnak. Tehát az egy téves elképzelés, hogy a PRACE az Európai Unió által finanszírozott valamilyen mozgalom, vagy törekvés, vagy projekt. Az Európai Unió is hozzájárul ehhez, de nagyon-nagyon komoly nemzeti önrészt vállal el. És igazából pont ez az, amely sok esetben gondot is okoz, majd látni fogjuk a következő fázisban. Tehát az EU által kitűzött cél az volt, hogy állítsuk meg a lemaradást az Egyesült Államok és Ázsia fejlődése mögött ezen a területen, bizonyos területeken, részterületeken akár még vezetőszerepet is elérve válasszuk ki, hogy mik lehetnek azok, például itt az energiahatékony megoldásoknak a fejlesztése az egyik ilyen fókusz területre, hiszen tudjuk azt, hogy a HPC technológia fejlődése során éppen az egyik kulcskérdés az energia felhasználás következtében létrejövő disszipációnak a kezelése, ami komolyan befolyásolja, hogy meddig nőhetnek a rendszerek, és milyen teljesmény lehet velük elérni, illetve egy kutatási projekt, erről is korábban ejtettem szót, a Human Brain projekt, ami az emberi agynak a működését próbálja, vagy célozza a HPC eszközökkel teljes mértékben 100%-ig szimulálni. Most az egyes fázisában a PRACE a 2011-től 2015-ig tartott ez a fázis, gyakorlatilag nagyon komoly eredményeket ért el, és ebben a fázisban Magyarország is csatlakozott a PRACE projekthez, és eredményesen szerepelt, és a magyar felhasználók is eredményesen folyamodtak PRACE erőforrásokért, nemzetközi PRACE erőforrásokért, és tulajdonképpen az európai átlagnál, már megint, hogyha mondjuk az egyfőre jutó felhasználók, felhasználást tekintem, akkor a magyar felhasználók az európai átlagnál aktívabbak voltak, sőt jelentősen aktívabbak, kétszeresét is elérték. Most a következő fázisban a PRISZ 2.0-nak kell elkezdődnie. Ugye a PRISZ 1 az 2015-ben elméletileg véget ért, azonban a PRISZ 2.0 nem tudta felváltani rögtön, és nem indult el 2015-ben. Sőt, most 2016-ot írunk, már lassan az év közepén járunk, és 2016, még most is az látszik, hogy a PRISZ 2.0-nek nem tudott elindulni. Csak kérdés, hogy egyáltalán év végére, vagy év másik felébe el tud-e indulni, vagy 2017-re marad ez a dolog. A problémát az okozza, hogy ahogy mondtam, az Európai Unió arra számít, hogy az egyes tagországok azok nagyon komoly hozzájárulást tesznek a közös infrastruktúrának a létrehozásához és az üzemeltetéséhez, és itt pénzügyi gondok vannak természetesen emiatt. Szóval a következő fázisban, a PRISZ 2 során, a korábbiaknál pont azért, hogy a versenyképességet megőrizze Európa, sőt továbbfejleszte, sokkal nagyobb erőforrásokra van szükség. Itt már akár 50 petaflop teljesítményű új szuperszámítógépek beszerzése van célul kitűzve, aki követi esetleg a top 500-as listát, azt tudja, hogy ez bizony annak a legtetejét jelenti most, sőt még annál is kicsit. Tehát ambiciózusok a tervek, de hát ehhez nagyon komoly forrásokat kell társítani működtetés szempontjából is. És az új PRISZ modellnek elképzelés az, hogy a résztvevő tagországok a működtetésnek a költségét együttesen viselik, és az Európai Unió a fejlesztésekhez hozzájárul, de a működtetésből inkább hátralép, és az, ez általában is jellemző egyébként a brüsszeli hozzásra. És ez az, ami a gondokat és a vitákat okozza, aminek a következtében a PRISZ 2 modellt mindig nem sikerült elfogadtatni az országok széles körével aláírni, és emiatt húzódik a dolog. Ami amúgy egyébként a kutatók, azok, akik a legaktívabb felhasználója PRISZ erőforrásoknak, nagyon komolyan panaszkodnak már, és nagyon magas szinten panaszkodnak már, és nagyon komolyan megfogalmazottak a kritikák a PRISZ-szel szemben, elsősorban komoly nyugat-európai intézményekben és kutatási projektek vezetőinek a részéről, hogy ez a fajta késlekedés, ez nagyon komolyan befolyásolja azt, hogy mennyire tudnak eredményesen tovább működni. A magyar PRISZ tagság, ahogy mondtam, gyakorlatilag szinte az elejétől, 2011-től teljes jogú tagja Magyarország a PRISZ együttműködésnek, sikerült azáltal, hogy megvalósultak azok a beruházások az NIF-nél, amelyek egy második generációs szuperszámítógép infrastruktúrát jelentettek. Sikerült ebbe bekerülni, és a PRISZ projektekben, amelyeket az Európai Unió finanszíroz a PRISZ infrastruktúrának és a szolgáltatásnak a fejlesztésére, nagyon aktívan részt vettünk. Például Magyarország házigazdája volt egy PRISZ nemzetközi nyári iskolának, ahol nagyon sok országból, még Egyesült Államokból is jöttek előadók és hallgatók, és részt, tehát itt egy ilyen workshop vagy oktatás keretében HPC-ről tanultak, és volt erről szó, illetve külföldi diákokat is fogadtunk, meg a különböző egyéb disszeminációs tevékenységben részt vettünk. És a magyar PRISZ részvétel tehát azt lehet mondani, hogy eredményes és aktív, és ahogy mondtam, a magyar felhasználók sok PRISZ erőforrást elhasználtak, és a Magyarország is az NIF infrastruktúrán keresztül hozzájárul az európai PRISZ infrastruktúrához, annak egy bizonyos részét adja, és erre számítanak, és ezt aktívan használják. És az a kérdés, hogy a jövő az hogy alakul. És itt egy nagy kérdőjel van, hiszen pontosan amiatt, hogy utaltam arra, hogy a PRISZ 2 modellben, ami el fog indulni nem sokára, jelentősebb önrészt kell betenni már, főleg a működtetés szempontjából a közös európai infrastruktúrának üzemeltetésébe, ez az egyes országok részéről egy nagyobb tehervállalást igényel. Van egy algoritmus, ami alapján kiszámolják azt, hogy a különböző országokra mennyi teher jutna. Az esetünkben ez a szám ez viszonylag magas, mégpedig ez azért is, mert az algoritmusban az egyik változó, vagy az egyik, aminek a függvénye az eredmény, az egyik paraméter az, hogy az elmúlt időszakok rész egybe milyen eredményesen, milyen intenzíven használták a felhasználóink az erőforrásokat, és mert jók voltak a felhasználóink, ezért azt mondják, hogy Magyarország az nagyon jó HPC felhasználó, de hát akkor ennek megfelelően járuljon hozzá az erőforrások üzemeltetéséhez. Emiatt tényleg nagy kérdés. Az NIF intézet megtesz mindent a maga részéről, hogy ez a megfelelő döntéshozói szinteken tudatosuljon ez a probléma, és a megfelelő források előálljanak, de az biztos, hogy ez nem NIF probléma, tehát ez nem az NIF intézetnek a dolga, a terhe, hogy ezt az erőforrás, vagyis ezt a hozzájárulást előteremtse, hanem az országnak, igazából a tudomány finanszírozásnak a dolga és a feladata, hiszen a magyar tudomány kerül lényegesen rosszabb helyzetbe akkor, hogyha Magyarország nem tud részt venni kellően, vagy teljes joggal a PRÉSZ együttműködésekben. A PRÉSZ-nek egyébként pont ez benne a zseniális, hogy az együttműködés által olyan kis országok is, mint például Magyarország, vagy a gyenge, vagy kevésbé gazdag országok is, amelyek nem engedhetik meg maguknak azt, hogy az ott esetben a világ legnagyobb szuperszámítógépét itthon fölépítsék és működtessék, mégis hozzá tudnak járulni. És egyetlen dologról beszélnék még, hiszen az előadásunknak a címe az volt, hogy hogyan tud részt venni, hogyan vesz részt a magyar HPC infrastruktúra nemzetközi ilyen együttműködésekben. Ez egy PRÉSZ-től független, bár azért azzal kapcsolatot ápoló másik projekt, amely a úgynevezett VSIM projekt. Nehéz ezt így pontosan kimondani. Nem is írtam le a rövidítésnek a feloldását, csak magyarul ez virtuális kutatási infrastruktúra, alapvetően a délkelet európai és a kelet-mediterrán régióban. Ez egy olyan projekt, amit egyébként szintén az EU támogat a Horizon 2020 program keretében, ami 16 ország együttműködését tartalmazza, és három alkalmazási területen egy ilyen virtuális kutatási infrastruktúrát hoz létre, és annak a felhasználását is rögtön bemutatja. Itt látszik az a térkép, amin föl vannak sorolva az országok. Magyarország is még ehhez valami módon ehhez a régió sorolható, vagy legalábbis részt vesz ebben a projektben, és elég jelentős súllyal veszünk részt ebben a projektben. A három terület, amely a három tudományterület, ahol a virtuális infrastruktúráknak a felhasználása megtörténik, azok a klímakutatás, vagy gyakorlatilag a klímával kapcsolatos kutatások, a life science, vagy élettudomány, illetve a kulturális örökség. Mindhárom terület olyan, amely ebben a régióban, vagy a világnak ezen a részén kiemelt fontossága rendelkezik. Például a klímakutatás azért, mert a klímának a megváltozása, ugye a globális klímaváltozás, fölmelegedés, az rendkívül érzékenyen érinti ezen országoknak a nagy részét, épp például a vízhiányos, meg nagyon forró időszakok miatt, és ezért azzal a közös kutatásra, amelyel ezen országoknak a kutató intézetei, akik ilyennel foglalkoznak, klímakutatással foglalkoznak, együttműködnek, és össze tudják adni az ő saját megfigyeléseiket, adataikat, adatbázisaikat, egy virtuális infrastruktúrán keresztül együtt tudnak dolgozni, az azt ígéri, hogy esetleg eredményesebb megállapításokra juthatnak, illetve előrejelzésekre, vagy pontosabb modellekre. Az élettudományok hasonlóan ennek a régiónak a specialitásait veszik figyelembe, azt, hogy itt különböző DNS és genetikai vizsgálatok, illetve adatoknak a feldolgozásával próbálják azt kidolgozni, hogy az ezen régiókban jellemző különböző betegségeknek a megelőzését és a gyógyítását azt milyen módon megint csak jellemzően, vagy erre a régióra kidolgozott speciális adott esetben megoldások és gyógyszerekkel lehet elősegíteni, és a kulturális örökség az megint csak egy nagyon fontos ebben a régióban, és a világ kulturális örökségének egy jelentős, feldolgozatlan hányada az itt található, ezeknek a legmodernebb technológiákkal való feldolgozásában megint együttműködve a tagországoknak a intézményei ugye lépnek előre. azt gondolom, ezek pilot projektek, és azt próbálják bemutatni, hogy a virtuális infrastruktúráknak a felhasználásával, és itt HPC az nagyon jelentősen mind három pilot projektben nagyon hangsúlyosan szerepet kap, de egyébként adattárolás és felhő alapú megoldások szintén szerepelnek. Jelentős, fontos AI vonatkozásokkal, amelyben a kollégáink hát komoly eredményeket tettek le az asztalra. Bemutatja azt, vagy megpróbálja bemutatni azt, hogy hogyan lehet még eredményesebben ilyen nemzetközi fogásra, egy ilyen, ráadásul ilyen területen, ahol ennyi probléma van, előrelépni. Tehát igazából ez megint egy olyan projekt, vagy egy olyan kezdeményezés, amelyben a magyar HPC infrastruktúrának is jelentős szerepe juthat, hogyha ügyesen csináljuk. Köszönöm szépen a figyelmet, ezt szerettem volna most így update-ként elmondani ezekről a dolgokról, aztán a történet meg folytatódik.
Köszönjük szépen az előadást! Esetleg kérdés bárki részéről?
Láttuk a statisztikákat, hogy hol áll Magyarország a HPC kapacitás tekintetében. Az tudható-e, hogy a CPU-ra nézze, hogy állunk? Tehát, hogy mekkora különbségek vannak az egyes országoknál a CPU és GPU kapacitások?
Tudható lenne természetesen, mert ezek az adatok is különösen az akadémiai szférában installált szuperszámítógépes erőforrásokra nyilvánosak. Én azt nem vettem figyelembe, de az adatok rendelkezésre állnak, tehát lehetne csinálni egy olyan sorrendet is, ami esetleg ezt tükrözi. Azért azt kell mondanom, tehát látván az adatokat, hogy nálunk tényleg kiemelkedően túlsúlyos pillanatnyilag a GPU vagy a koprocesszor arány. Nem jellemző ez annyira. Máshol is használnak azért elég sokat, és egyre többet, és egyre intenzívebben. Csehországban például kifejezetten a FI, az Intel FI, tehát nem annyira a GPU, mint inkább a Xeon Phi vagy FI felhasználása került most előtérbe, olyannyira, hogy a csehek mondhatják maguknak a legnagyobb Intel FI installációt Európában, és ez egy külön érdekesség. De alapvetően például Horvátországban is ugye említettem, hogy nemrég jelentős infrastruktúrát helyeztek üzembe. Idén volt a hivatalos átadás, a horvát áramelnök vágta át a nemzeti színű szalagjukat, amiben üzembe helyezték ezt a szuperszámítógépet, az például teljes egészében CPU-t tartalmaz, mint ahogy a görögöknél is, teljes egészében új beruházásként megvalósult szuperszámítógép csak CPU-t tartalmaz, tehát ők meg úgy döntöttek, hogy abba az irányba mennek, hogy kifejezetten CPU teszik a hangsúlyt, és egyenre nem foglalkoznak a koprocesszorokkal.
Hogy áll a kihasználhatóság a kapacitásnak? Hogy én valahogy úgy sejtem, hogy a CPU kapacitás az nagyobb mértékben kihasználható, mint a GPU. Tehát
legalábbis
látja az ember a teljesítményeket, hogy a GPU-nál majdnem kizárt, hogy azt a kapacitást kihozza belőle az ember.
Már nem tudom pontosan, hogy mire gondol, de mindestre az biztos, hogy már a hagyományok miatt is, meg azért, mert annak tényleg azzal kapcsolatban sokkal nagyobb tapasztalat van, és sokkal nagyobb szoftver vagyon, a CPU-knak a használata az egyszerűbb. Az egy univerzálisabb, általánosabb architektúra, és a HPC szoftvereknek a gyakorlatilag alapvetően CPU-kra vannak fölkészítve, az sokkal újabb dolog a GPU-s világ, amely néhány évvel ezelőtt bejött, és azóta egyébként nagyon intenzíven fejlődik, és nagyon tör előre, azért ez minden minden téren látszik, nagyon jól nyomon követhető a top 500 listában is, hogyha valaki figyeli. Tehát ez egy jó irány, de nyilván az alkalmazásoknak az átírása, vagy GPU-ra való portolása, az egy kis lemaradásban van. Azért egyre több, tehát nagyon hosszú már azon alkalmazásoknak a listája, amelyek a GPU-t támogatják és hatékonyan kihasználják. És a GPU-nak egyébként még az is egy nagyon fontos előnye, amellett, hogy nagy teljesítményt lehet vele elérni viszonylag olcsón, hogy nagyon energiahatékony. Tehát energiahatékonyságban messze megelőzi a CPU-kat, és ott, ahol ez fontos üzemeltetési, adott esetben környezetvédelmi szempontok miatt, azért ennek nagy jelentősége van.
Köszönjük szépen!